És a popterisznya.hu már is itt az első vendég, a Szívebb Egyesület szakpolitikusa, Hajduk Klára, kezi csokrom.
Írapot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Klára, mi is ez a Szívebb, mert azt hiszem nagyon kevesen és keveset tudunk róla.
Ez egy regionális egyesület, amelynek Közép-Kelet-Európában vannak tagjai, és elsősorban természetvédelemmel foglalkozunk.
Hát a természetet kell védeni, akárhonnan nézzük, ezt beszéljük egyfolytában 24 órában, és mégis teljesen fölöslegesen időnként legalábbis úgy érzem, mint akkor kidobnak egy cigarettacsikket, egy almacsutkát, vagy bármint, vagy elmegyek az autópályán, az országúton, bármerre, és akkor ott vannak a szeméthegyek, szóval nem is értem pontosan. Erre vonatkozik a természetvédelem, vagy pedig egy másik, sokkal nagyobb volumenű valamire?
Hát valóban, itt nagyon sok szinten van tennivaló. Tehát kint a terepen, amikor arról van szó, hogy fákat ültetünk, vagy megvédjük az egyes állatokat, növényeket, amely elsősorban a nemzeti parkoknak, illetve a civil szervezeteknek a feladata. De itt beszélhetünk olyan szakpolitikai környezetről is, amely a szükséges támogatásokon keresztül, illetve az egyéb ágazati tevékenységnek a befolyásolásán keresztül hat a természetre.
Én úgy érzem, hogy a világ maga, a föld a vége felé közelít. Nem tudom, miért érzem én ezt. Ott lévő emberek és az emberek viszonya a természet irányába. Szóval valamit úgy érzem, hogy annyira és olyan szinten pazaroljuk azt a vagyont, amit a föld nekünk nyújt vagy nyújthat, hogy meddig fogja bírni.
Hát igen, sajnos egy jó kérdés, és sajnos nem véletlenül érzi így, hogy elég a katasztrofális a helyzet. Nem olyan régen, pár éve jelentem meg egy tudományos cikk arról, hogy a bolygónknak milyen olyan határai vannak, amelyeket nem szabadna túllépnünk. És az egyik ilyen határ az éppen a biológiai sokféleségre vonatkozik. És sajnos ez a cikk azt mutatta meg, hogy a biológiai sokféleségnek a csökkenése által már messze túlléptük azt a határt, ami eltartható. Tehát olyan szinten pusztítjuk a fajokat, az élőhelyeket, azoknak a sok színűségét, amely sajnos mind visszahúr ránk az emberekre, mert hogy valójában ez a sokszínű természet az, ami lehetővé teszi, hogy mi élünk a Földön.
Igen, ezt a biológiai egyensúlyt nem véletlenül találta ki a természet, és abból bármelyik tagot az ember ugye kivesz a maga butaságával, akkor jószerivel megszakad egy lánc, ami aztán további láncszakadásokat okoz és okozhat. Szóval rángatjuk az oroszlán bajszát, akárhonnan nézzük. Itt a természethez köthető-e az a iszonyatos szélsőséges időjárás változás, vagy a sarki jegeknek az olvadása, stb. Ami hát szintén, ha úgy tetszik, egy láncszemnek a kiszedése egy bizonyos folyamatból?
Igen, sajnos így van, hogyha megnézzük, hogy a biológiai sokféleségnek a csökkenés a háttérében milyen folyamatok zajlanak, akkor az egyik a legfontosabb ilyen hajtóerő az a klímaváltozás, amelyről már nagyon-nagyon régóta tudunk, tehát ez nem egy új jelenség. Már az 1800-as években voltak tudósok, akik figyelmeztettek arra, hogy a szén-dioxid növekedése által mi annyira befolyásoljuk az atmoszférának az összetételét, amely az emberi társadalomnak a működését már befolyásolni fogja. Tehát itt egy több száz éves folyamatról van már szó, és hát sajnos az utolsó pillanatban vagyunk, mert hogy egyre csökken az idő arra, hogy olyan hatékony fellépést tudjunk tenni, amely elkerüli a katasztrofális mértékű klímaváltozást.
Hát igen, valóban az utolsó pillanatban vagyunk, és ez az utolsó pillanat, az a szélsőséges időjárás, én csak innen tudom megközelíteni a dolgot, hogy egyszer csak fölmegy 40 fokra, utána hihetetlen jégesők, ilyen tenyérnyi. Tudom, máskor is voltak, tehát az én gyerekkoromban is voltak viharok, voltak záporok. Még élveztük is, hogy nagyokat villámlik, aztán elvonult és elment, de sokkal durvább, és ahogy tetszik, szélsőségesebb minden. Ez is emberi eredmény?
Igen, ez így van, és hogyha a statisztikákat nézzük, akkor ezek a szélsőségek tényleg sokkal gyakoribban váltak. Tehát ez nem csak a tipikus régen minden szebb volt, és hát valójában nincs is olyan nagy baj, hanem valóban ezt alá tudjuk adatokkal támasztani, hogy ezek a szélsőségek sokkal gyakoribbak. Itt akár áradásokról is beszélhetünk, vagy a szárazságról is beszélhetünk. Hát azok az áradások, amelyeket Magyarország is megtapasztalt, vagy Szerbiában, ami tavaly történt, azok olyan kiugró jelenségek, amelyeket ilyen gyakran nem szabad tapasztalnunk, hogyha az ember nem nyúlt volna bele a klíma működésébe.
Nagyon jó barátom, nyugodtan mondhatom, a kiváló meteorológus Németh Lajos, akivel hát rendszeresen beszélgettünk erről, és volt egy időszak, amikor mindig mondtam, csak borzalmasat átélve, hogy Lajos, ilyen még nem volt, és akkor elővet mindig valamit, hogy de volt, de nem ez a baj, hogy volt, hanem az a baj, hogy most sokkal gyakrabban van. És hát azt hiszem, itt van a legnagyobb baj és a legnagyobb gond, és erre mondtam én nem véletlenül, hogy rángatjuk az oroszlánnak a bajszát, és amikor az elején elmondtam, hogy szennyezzük, ahogy csak tudjuk, százzal a földet az eldobott ilyenekkel, olyanokkal és amolyanokkal, mert mindenki azt mondja, én csak egy almacsutkát dobtam el, vagy csak egy szemetes kukát ürítettem ki. No, de ezt megszorozzuk a földön érő emberek számával, és ha mindenki ezt teszi, vagy tenni, akkor borzasztó nagy baj lenne. Hogy lehetne az emberek agyába valami gondolatot belevinni annak érdekében, hogy ezt ne tegye?
Hát itt nyilvánvalóan nagyon nagy szükség van egy paradigmaváltásra, tudatosságnak a növelésére, de ez csak az egyik oldala a történetnek, mert szükség van olyan szabályozási környezetre is, amely az embereket egyrészt rákényszeríti, másrészt pedig ösztönzi is, hogy megváltoztassák a szokásaikat. És nem csak az embereknek a szokásairól van szó, hanem az egész gazdaságnak a működéséről is. Tehát legfelsőbb döntéshozói szinten lenne szükség olyan változásokra, amelyek képesek elérni azokat a rendszer szintű változásokat, amelyre szükség van. És csak hogy hadd térjek vissza arra, hogy a klímaváltozásnak az egyik aspektusa az egyre gyakoribbá váló szélsőséges időjárási jelenségek. De emellett még várható többek között a tengerszintnek az emelkedése. Tehát az a célkitűzés, amelyet az országok kitűztek maguknak, hogy nem szabad, hogy 2 Celsius foknál jobban emelkedjen a globális átlag hőmérséklet. Ez is egy 6 méteres tengerszint emelkedésre
járna. Hát a két fok.
Igen, erre figyelmeztetnek a tudósok. Persze rengeteg a bizonytalanság ebben a kérdésben is, de hogyha ilyen óriási nagy tétről van szó, akkor egyszerűen nem lehet kockáztatni.
Olvastam valamely nap, hogy azt hiszem éppen Siófokon, ott a Mulató negyedben, hogyha valaki nem az étteremben issza meg a sörét, hanem az utcán teszi ezt, vagy kettő között átsétálva, akkor ezt komolyan megbüntetik és megbüntethetik. Nem lehetne megbüntetni azokat, akik kiszorják a szemetet, és az valaki észreveszi, és csak az első néhányat, ami nagyon hathatósan és akár több évre leültetnék, akkor egész biztos, hogy kicsikét fegyelem lenne, vagy nagyobb fegyelem lenne, mert nekem az az érzésem, hogyha megkérünk valakit, hogy ne, jó, hát csak ezt, és akkor ő végzi tovább azt a borzalmat, amit egyébként ez, mert agyában ez nincsen rendben. De a fegyelmi oldaláról fognánk meg a dolgot, akkor azt mondja, a fene akar ezért fizetni, vagy éppen ülnék. Akkor inkább elviszem, és nem dobom el.
Igen, én ezzel egyetértek, és mi alapvetően az erős szabályozásban hiszünk. Mi, hogyha a klímaváltozásról beszélünk, akkor többek között azért is szólalunk fel, hogy az országok vezessenek be valójában az egész világon egy energiakvótarendszert, amely megmondja, hogy minden egyes ember mennyi energiát, nem megújuló energiát használhat fel egy évben. És hogyha van egy ilyen keret, az rákényszeríti az embereket arra, hogy ehhez az új helyzethez alkalmazkodjanak. És emellett még egy ilyen energiakvótarendszer, az megfelelő ösztönzőket is tudna ahhoz biztosítani, hogy az emberek tudjanak alkalmazkodni ehhez az új helyzethez.
És hát arról nem beszél, hogy esetleg fantáziát indít el, hogy mivel lehetne pótolni. Tehát gyakorlatilag itt egész biztos, hogy egy bizonyos fajta átalakulást lehetne tenni. Ugye itt Magyarországon azt hiszem, legalábbis emlékem szerint fizetni kell a napelemért, hogyha azt teszek fel a házam tetejére, és az világ legnagyobb részében pedig nagyon boldogok is támogatják, hogyha azt teszik fel, vagyis kevesebb energiát fogyasztok. Vagy mondok egy másik példát, már rég tekerektek ezek a nagy ventilátorok itt az autópályák mellett a világ minden részén, amikor végre megjelent Magyarországon is. Tehát az energia takarékosság, azt hiszem az egyik legdöntőbb, és a természet megadja a lehetőséget arra, hogy takarékoskodjak azzal az energiával, amit baromi sok pénzért állítok elő, és továbbítom a különböző vezetékeken. Hogy látja ezt a kérdést?
Igen, ez így van, és hát rengeteg lehetősége lenne Magyarországnak is, meg a többi országnak is, hogy a megújuló energiaforrásokból fedezze az energia szükségletét. Hát sajnos...
Miért nem teszi?
Ez egy jó kérdés. Magyarország ugye éppen most változtatta meg a termékdíj szabályozást, amely valóban a napenergiát bünteti, amely egyszerűen érthetetlen.
Ez azért kell fizetnem, hogy a természetnek az általa és nekem és mindenkinek nyújtott tudását, nyugodtan mondjuk ezt annak, én hasznosítsam azért, hogy ne költsek, és más ne költsön, és ne kelljen építeni atomerőműveket, vagy bármit. Szóval nem értem a dolgot, szóval nem értem a logikát, mert egész biztos, hogy mindennek van, vagy lehet logikája, ennek abszolút nincsen szerintem.
Természetesen mondjuk, hogyha például a termékdíjrendszerről beszélünk, akkor annak van egy olyan háttere is, hogy minden technikai befektetés vagy újítás környezeti terheléssel is jár, a napenergia is bizonyos szempontból, mert ugye erőforrásokat használ.
A de bocsánat, a napnak az erőforrásával mit kezdünk, hogyha nem teszem ki a napelemet, akkor az ugyanúgy süt, szóval semmit nem történik, szóval nem lesz kisebb a napnak az energiája, hogyha felfogom.
Nem is erre gondolok, hanem a napenergia celláknak az előállítására. Hát ugye azok is különböző ásványokból vannak, ami valójában eléggé környezetszennyező is bizonyos szempontból. Tehát a termékdíjszabályozásnak ez a háttere, de az, hogy kiegyensúlyozzuk, hogy a megújuló, illetve a nem megújuló erőforrásokat mennyire ösztönözzük, az viszont egy olyan prioritást kellene, hogy élvezzen, amely nem engedhetné meg, hogy ilyen irányba induljanak el a dolgok.
Igen, bocsánat, csak szavába vágtam.
Csak fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy egyrészt ugye a megújuló energiaforrások térnyerése az egy nagyon fontos aspektus, de a másik az energiafelhasználásnak a csökkentése. Egyszer hallottam egy olyan tanácsot, amely szerintem igen jól illusztrálja azt, hogy mi emberek mit tehetnénk ezzel kapcsolatban, hogy akkor, hogyha valaki például repülőre ül azért, hogy elutazzon nyaralni, akkor legalább annyi hetet tartózkodjon ott a célállomáson, ahány óráig tartott a repülőút. Mert ezzel valójában nagy árat fizet mindenki a környezet szennyezés által, hogy repülőre ült. És egyszerűen hozzuk egyensúlyba azt.
Annyi napot, vagy?
Annyi hetet.
Annyi hetet.
Igen. Tehát, hogyha mondjuk 2 órát utaztam, akkor legalább 2 órát töltsek el ott. Vagy hogyha egy interkontinentális járatra ültem.
Emelyik Ausztráliában, Magyarországra, ott maradok egy 1/2 évig legalább ezek szerint. Ez azt hiszem nem megvalósítható, ez egy ilyen álom dolog. Hát hiszen az embernek munkája van, az embernek dolga van, és nincsen annyi szabadsága, szóval ezt lehetne. Az egész világot kéne átalakítani. Egyébként nekem rettenetesen tetszik, de nem hiszem, hogy meg lehet valósítani.
Hát, hogyha az ember a nyaralásait tervezi, akkor ez az ő döntése, hogy felül-e arra a repülőtérre, vagy sem.
De hát kénytelen időnként felülni, szóval vannak olyan távolsága, amit nem lehet megtenni autóval, és az autóval ugyanúgy szennyezem a környezetemet, és ugyanúgy energiát használok. Szóval itt ez egy kicsit szerintem fals.
Hát a mobilitás kérdése, én úgy érzem, hogy nem csak arról szól, hogy milyen módon jussunk el a célállomásra, hanem egyáltalán szükséges eljutnunk a célállomásra. Tehát nem biztos, hogy csak Ausztráliában lehet a nyaralni, amikor fantasztikus helyek vannak Magyarországon belül is, illetve Európán belül is.
Igen, de ha az ember tengerre vágyik, akkor nem tud itt Magyarországon tengert legfeljebb Balaton találni, ami ugye hát az egyik legnagyobb európai állóvíz. Úgy tetszik, de hát éppen tengerre vágyik és sósvízre, akkor el kell menni a legközelebbi hely, ugye Horvátország.
Ahova mennek vonatok is.
Igen, de nem mindenhova mennek ott a vonatok. Szóval az a baj, hogyha különböző nyaraló helyeket veszek figyelembe, akkor nem biztos, hogy el tudok jutni vonattal oda.
Igen, éppen ez a kihívás, hogy manapság az emberek nagyon nehezen tudják elképzelni, hogy hogyan tudnának egy teljesen más életet élni, mint amit most élünk. De hogyha csak visszagondolunk, hogy 50 vagy 100 évvel ezelőtt hova mentünk nyaralni, és hogy éreztük magunkat, én nem hinném, hogy annyira sok okunk lenne a panaszkodásra. És éppen én ezt tartom fontosnak, hogy legyenek meg azok a keretek, amelyek biztosítják és garantálni tudják, hogy az emberiség fent tud maradni még több száz éven keresztül. És hogyha ezek a keretek megvannak, akkor azokon a kereteken belül az emberek már meg tudják találni a legmegfelelőbb útját annak, hogy a saját jólétüket, boldogságukat még emellett biztosítani tudják.
Tehát el kellene fordítani az emberek gondolkodását egy egész másfajta irányba. De hát nem ez történik, mert ugye, hogy a vonatról beszéltünk, a vonat egy rettetesen kényelmes, hogyha elegáns és jól néz ki, és hűtött, és az embernek kedve van beleülni, és akkor bámészkodni, és akkor megy a vonat. De hát nem fejlesztik a vasutat igazából, hanem gyártják a kamionokat, és a kamionok száguldoznak az autópályákon, benzint fogyasztanak, és füstölnek, és mindenfélét csinálnak. Mondván, hogy az iparnak szüksége van a szállításra. Igen, de hát a vonattal is oda lehet, mert ott van például Győr, amely egy rendkívül klassz dolog az Audit illetően, mert hát vonatok mennek be, vonatok jönnek ki a gyár területére, és a szállításnak egy jelentős része vonattal történik.
Igen, és itt most megint visszatértünk a szabályozás fontosságára. Tehát akkor, hogyha az Európai Unió is, meg a különböző országok is olyan közlekedésfejlesztésbe fogdának, amelyek ezt támasztják el, akkor nem lenne probléma, nem lenne ez kihívás, hogy ehhez alkalmazkodjunk.
Folytatjuk rövidesen. Hagyjuk Lára vendégem, a Szívebb Egyes, illetve szakpolitikusa. Az energiáról, az emberről, a takarékosságról, a lehetőségekről és sok mindenről beszélgetünk, és bármelyikbe is fogunk bele, valami fajta hibát találunk benne, hogy ez most igazából nem működik jól. A Szívebbnek, az egyesületnek, amelynek ugye egyre több tagja van Európa szerte és világszerte, az lenne pontosan a feladata, hogy az embereknek a gondolkodását megváltoztassa?
Igen, ez az egyik feladata, a tudatformálás. Ezen felül mi elég sokat foglalkozunk szakpolitikával, elsősorban uniós szinten, tehát hogy olyan keretek alakuljanak ki, amelyek a természetvédelmét szolgálják. Ugye az Európai Uniónak van egy Natura 2000 elnevezésű hálózata, amely védett területek hálózatát jelenti, és amely éppen most van sajnos felülvizsgálat alatt. És Európa szerte szólalnak fel a szervezetek azért, hogy igenis szükség van fenntartani ezt a védelmi szintet a jövőben is.
Van egy elgondolás 2015-re minden egyesületnek és minden cégnek, vagy bárkinek, bárminek, van egy terve, hogy mit kell és mit szeretne 2015-ben. Mi a 2015, amit szeretne a Szívebb megvalósítani?
Ez egy jó kérdés. Több dolgot is említhetnék.
Hát említsen.
Az egyik nagyon fontos az, amit éppen mondtam. Tehát, hogy az uniós természetvédelmi szabályozásnak a védelmi szintje az ugyanaz maradjon, mint az eddigiekben volt.
Miért? Ez változtatni akarják?
Igen.
Rontani akarják pontosan? Mert javítanak, akkor biztos, hogy nem tiltakoznának.
Igen, ez így van. Van egy ilyen uniós folyamat, hogy felülvizsgálják az uniós szabályozásokat abból a tekintetből, hogy az mekkora terhet jelent a vállalkozásokra, az üzleti életre, a fejlesztésekre, az adminisztrációra, a bürokráciára. És egy ilyen felülvizsgálati folyamat zajlik most a természetvédelem területén is, és nagyon sokan félnek attól, valószínűleg nem teljesen jogtalanul, hogy bizony ez azt jelenti, hogy a Natura 2000 hálózat védelme is csökkenni fog, azért, hogy ez ne jelentsen akkora terhet például a magánszférára, az üzleti szférára nézve.
De és a brazil őserdőket tovább fogják írtani? Nagyon durván fogalmazva, mert szabályozás lesz rá? Vagy annyira nem rossz a helyzet?
Hát az sajnos az Európai Unió hatáskörén kívül esik, bár
mondtam
az persze
valamit.
Igaz, igen, hogy fogyasztásunkkal persze azt is befolyásoljuk. Hát igen, majd a jövő megmutatja. Tehát számunkra most ez egy fontos célkitűzés, hogy ezzel ne változzon, de ezen kívül említhetnék egy másik célkitűzést, az a klíma, amiről már sokat beszéltünk. Párizsban lesz a klímacsúcs, ahol egy nagyon ambiciózus célkitűzést kell, hogy elfogadjanak az országok arra nézve, hogy mennyivel csökkentik az üvegházgáz kibocsátásukat.
Ami pedig egyre nagyobb és egyre több a luk, és hát nem véletlenül mondják állandóan a napfénynek a bántó erejét, amit sokkal praktikusabb lenne ugye felfogni itt napelemekkel, és nem a bőrünkön érezni. Olyan faktorokat kell már kenni, mert ilyen órákban nem lehet napozni, nem lehet kimenni. Szóval én azt hiszem, hogy mindent megteszünk, változatlan úgy érzem, hogy tönkre menjen minden itt ezen a földön.
Hát a trendek egyelőre nem sokat ígérőek, de azért van remény. Tehát ez
az mindig
úgy
van, ahogy mondani szokták, a remény hal meg utoljára, úgyhogy De szóval én arra lennék igazából kíváncsi, hogy szabályozással, büntetéssel, vagy bármivel hogyan lehetne minél gyorsabban hatni az emberek agyára, és főképpen a fiataloknak az agyára. Mert én mindig azt mondom, hogy egy öreg embernek már megvannak a rigolyái, és megvannak a szokásai bizonyos dolgokat illetően, amit nagyon nehezen tud ő maga is változtatni. De van egy felnövekvő generáció, és az mindig van, és az ő agyukkal nem lehetne kicsikét bánni ügyesen azért, hogy akár otthon szóljon a papának meg a mamának, hogy ne dobd el, ne vidd ki, ne menjünk annyit autóval, menjünk vonattal, és építsünk úgy valamit, hogy az praktikus legyen, és ne kelljen annyi energiát használni. Szóval ez nem működik? Vagy ez egy fontos dolog lehet, vagy lehetne?
Ez pontosan így van, és éppen ezen megfontolásban indítottuk el már idén ötödszörre a Gringo nemzetközi rövidfilmversenyünket, amelyre nevezéseket várunk a világ minden tájáról. Fiataloktól, idősektől, lányoktól, fiúktól, bárkitől, aki úgy gondolja, hogy van mondandója ezekben a témákban. Most idén három kategóriában várunk nevezéseket. Az egyik kategória az a túlfogyasztásról szól, a másik kategória az az erőforrás kitermelés, így a bányászatnak a környezeti társadalmi hatásairól, a harmadik kategória pedig a természetvédelméről. És rövid filmeket várunk, legyenek azok animációs dokumentumfilmek, interjúk, vagy akár csak rövid videóüzenetek arról, hogy miként vélekednek az emberek ezen témáknak a fontosságáról, mit lehet tenni, ők miket tettek, milyen jó példákat láttak, és szeretnénk ezeket az üzeneteket eljuttatni a döntéshozókig. Pontosan az a célunk, hogy a legjobb rövidfilmeket levetítsük konferenciákon, az interneten, különböző portálokon, felületeken, hogy lássák az emberek, hogy ez nekünk fontos.
Nagyon sok esetben itt egy háztartásra gondolok, mert sok háztartásból áll a világ, tehát ez nem egy elrugaszkodott ötlet, amit mondok, hogy a háztartásokon belül nagyon sokszor azért nem kapcsolják le a villanyt, azért ég és megy minden, úgyis ki tudom fizetni, mert van rá pénzem. Ugyanakkor, hogyha kimegyek egy helyiségből, akkor hogyha lekapcsolom a villanyt, hogyha energiatakarékos izzókat teszek a lámpákba. Tehát egy csomó olyan dolgot meg tudok tenni, ami egyrészt pénztáromat is, mármint a pénztárcámat is annak kiadásait csökkenti, másrészt pedig megteszem azt, amit nekem meg kell tennem a természetes az energiafogyasztással szembe. Szóval nem lehet egy ilyen családnevelő programokat elindítani?
Dehogy nem, és nagyon sok ilyen kezdeményezés fut már Magyarországon is. Említhetnék egy ilyen kezdeményezést, amely energiaközösségek néven fut, amely éppen azt vizsgálja, hogy háztartások egymással versenyeznek azért, hogy hogyan tudják a lehető legnagyobb mértékben csökkenni az energiafogyasztásukat. Úgyhogy ha bárkinek van indítatása arra, hogy ilyenben részt vegyen, akkor nyitott a lehetőség erre.
Én azt hiszem, hogy a legfőbb indítatás, hogy minden ember elgondolkodik azon, hogy mit pazarolt el idáig, és mi az, amivel úgy tudná a pazarlását csökkenteni, hogy ő nem szenvedne az égvilágon semmiben sem hiány. Tehát úgy lehetne ezt az egész dolgot forgatni, nem hogy járatom 8-assal a jégszekrényemet, csak 4-essel, nem égetem a villanyt, ha nem muszáj. A légkondit is csak akkor kapcsolom be, amikor már nagyon muszáj bekapcsolni. Én azt hiszem, a nyárnak az egyik legnagyobb veszélyforrása az energiára pontosan, és az Amerikában lehet a legjobban tapasztalni a túlhűtöttség, ami egyébként is egészségtelen. Azt mondják, hogy 5 foknál kevesebbre hűtöm le, akkor az többet tartok, mint amit használok. De hát amikor bemegyek Amerikában vagy Európában, de már sokszor Magyarországon is egy bevásárlóközpontba, egy áruházba, akkor az legalább 15 fokkal van hűvösebb, mint ami van, és hát ez hihetetlen energia.
Igen, ez így van, és ahogy említette, valóban ez egészségügyi szempontból is indokolatlan.
Szóval az emberek fejében kéne, mint annyiszor ezen a világon rendet tenni, egy kis gondolkodásra biztatni őket, és ők maguk mondják ki azt, amit hát hiába mondunk ki sokszor, vagy mondanak ki sokszor, akár a szíve dolgozói, vagy bárki, a munkatársak, hogyha az embernek a fejében ez nem fogant, akkor abban nagy gáz van. Szóval itt kéne rendet tenni minden embernek a fejében.
Igen, ez így van, ezt csak el tudom támasztani.
Klára, köszönöm szépen, hogy itt volt.
Kezdj sokat. Köszönöm a lehetőséget.